Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk felvételről a Ramocsaházi Református templomból, igét hirdett Nagy Péter, a gyülekezet lelkipásztora.
Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezemet. Amen. Köszöntelek benneteket az apostol szavaival is, kegyelem nekünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünknek a kezdetén a 256-os dicséretet lapozzuk fel az énekes könyvünkben, és énekeljük első és második verseivel. 256. dicséretünk első verse így kezdődik: Irgalmas Úristen, immáron én nékem. Dicséretünknek az éneklésével folytassuk valamennyi versét, énekeljük az éneknek. 274. dicséret első verse így kezdődik: Ki Istenének átad mindent.
Thank you.
Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? A mi segítségünk az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek az igéjét, úgy, amint az írva található, a János írása szerinti evangélium 8. fejezetében. János evangéliumának 8. fejezetéből, a 48. versről kezdődően az 59. verssel bezárva a következő képpen szól hozzánk Istennek az igéje.
Azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti mégis gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony, mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Csak nem vagy nagyobb atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék, de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újongott, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony, mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Amen.
Istenünknek szent lelke tegye áldások forrásává, szívünkben, életünkben a hallott igét csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálatelt szívvel vagyunk előtted ebben az órában. Köszönjük neked, hogy lehetőségünk van, és élhettünk ezzel a lehetőséggel. Lehetőségünk van hallgatni a te igédet, akár itt a templomban, akár a rádió, vagy az internet adta lehetőségen keresztül. Lehetőségünk van meghallani ezt a szót nem csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is. Hiszen a te élő szavad ma is bennünket keres. És lehetőségünk van, Urunk, hogy a mögöttünk levő napoknak, heteknek, talán éppen csak az elmúlt napnak is a bűneit letegyük eléd. Vagy talán már a mai napnak az elkövetett vétkeit, amivel téged és fele barátainkat szomorítottunk, megbántottunk. Lehetőségünk van, Urunk, a te keresztedhez jönni. Köszönjük, hogy a te kegyelmed ma is megújult rajtunk. Ma sem vontad meg tőlünk a szeretetedet, és ezt abban is megmutattad, hogy számunkra gyülekezeti közösséget ajándékoztál. Segíts bennünket, Urunk, hogy a félelmeinket legyőzhesse a tőled kapott erő és szeretet. Segíts bennünket, Urunk, hogyha majd egyre többen lehetünk személyesen is jelen az Isten tiszteleteken, akkor vegyük komolyan azt a figyelmeztetést, amit az elmúlt napokban, hetekben számunkra adtál. Kérünk, Urunk, ezért, hogy a mai napon is tisztítsd meg a fülünket, a szívünket, a lelkünket, tisztítsd meg bennünket izsóppal, és akkor tiszták leszünk. És arra kérünk, hogy add nekünk azt a igazi és hamisíthatatlan evangéliumot, a te üzenetedet és szavadat, amelyről hisszük meggyőződéssel, hogy élő és ható és elvégzi a maga munkáját a gyermekekben, vagy itt a templomban, sőt, neked lehetőséged van az otthonokban is megszólítani mai napon is embereket. Cselekedj hát, Urunk, a te lelked által hatalmasan, ne úgy, mint ahogy mi kérni tudnánk tőled, és főleg ne úgy, ahogyan mi érdemelnénk tőled, hanem cselekedj most is hatalmasan egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Ő érette kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Istenünk üzenetének a meghallására készülve 372-es dicséretünket lapozzuk fel, és énekeljük az első versét az éneknek, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Szeretett testvéreim, Istenünknek az a szent igéje, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva és várva üzenetét hirdetem közöttetek. Írva található az előbb olvasott, hallott igeszakaszban a János írása szerinti evangélium 8. fejezetében a 48. verstől az 59. verssel bezárva. Innen egyetlen verset, az 51. verset olvasok most újra. Bizony-bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy sokszor van az úgy az életünkben, hogyha belegondolunk valamibe, úgy Isten igazából, akkor az a valami kettős érzelmet tud bennünk kiváltani. Egyszerre válhat, egyszerre válik valami erősítővé, ami számunkra biztatóvá és bátorítóvá, és ugyanazon dolog kelt bennünk talán félelmet is. Hogy mire is gondolok, ilyen mondjuk egy kiemelkedő, de extrém sport eredmény. Nem olyan régen számoltak be róla az újságok, az internetes híroldalak, hogy egy nepáli serpa, azaz egy Himalájában élő népcsoport egyik tagja, akiket mi köznyelvben, meg a közismeretben általában csak ilyen hegyi embernek, hegyi kísérőnek tartunk, szóval egy bizonyos Nirmal Purja nevezetű serpa, oxigén palack nélkül, és ráadásul télen, tehát a nehéz időjárási körülmények között, télen mászta meg a legveszélyesebbnek tartott hegycsúcsot a világon. Nem a legmagasabb, de ezt tartják a hegymászók a legveszélyesebbnek. A 8611 méter magas K2 hegyet ez a neve a hegynek. Belegondolni ebbe, hogy micsoda elképesztő teljesítmény, azt gondolom, hogy sokakat talán még ösztönöz is arra, hogy a magunk is dolgait, hát mi is a lehető legmaximumabb teljesítménnyel, a lehető legnagyobb erőbefektetéssel hajtsuk végre, és valóban bennünket is biztat arra, hogy nézzük meg, vizsgáljuk meg, lássuk meg a mi életünkön, és mire képes az emberi szervezet. Ugyanakkor, ha valóban belegondolunk ebbe a teljesítménybe, akkor ez félelmetes is. Félelmetes, hiszen talán tudjuk, vagy hallottunk már róla, hogy milyen óriási veszélyekkel jár az ilyenfajta hegymászás. Ha más nem, akkor abból tudjuk, hogy szinte minden évben van a hírekben, talán éppen erről a hegyről, vagy más magas hegyekről vannak hírek, hogy hányan haltak meg, vagy éppen hányan tűntek el nyomtalanul az óriási hóban, vagy lavinákban. Azért hoztam fel, testvérek, ezt a példát, mert azt gondolom, hogy ez jól szemlélteti egyrészt azt, hogy tényleg ugyanazon dolog meg tud bennünket döbbenteni és bátorítólag hat ránk, szinte motiválja az embert, hogy mi is álljunk a helyünkön, és legyünk mi is a teljesítő képességünknek a csúcsán. Másfelől megdöbbent bennünket és félelmet kelt, hogy hát mindeközben akár az életünk is kockára mehet, és akár el is veszíthetjük azt. Másrészt pedig azt gondolom, hogy sokszor akkora óriási különbséget látunk az Isten és az ember között, mint ezek a magas hegyek és a mi alföldi vakondtúrásaink között. Olyanok, amelyek még egy profi hegymászónak is óriási kihívást jelentenek az életében. Egy hegymászó általában egyszer mássza meg ezeket a nagy hegyeket. A mai igeszakaszunk, testvérek, azt gondolom, hogy pontosan egy ilyen. Egyszerre kelthet bennünk bátorítást, és egyszerre hozhat elő belőlünk félelmetes érzéseket. És minden mellett pedig egészen kiválóan mutatja azt, hogy micsoda kihívás megérteni és megélni azt, amit Jézus Krisztus mond és amit tett. Mekkora kihívás őt gondolataiban is nyomon követni, és mennyivel nagyobb kihívás persze a cselekedeteit utána tenni. Hiszen nagyon nagy különbséget látunk Isten és ember között. Nagyon nagy a különbség ebben a történetben, amikor Jézusra, az Isten fiára és az emberekre, azaz önmagunkra nézünk. De testvérek, még mielőtt feladnánk ezt az egészet, vagy legalább akkora képtelenségnek tartanánk azt, mint azt, hogy valaki közülünk egyszer is feljut majd mondjuk a Himalája egyik magas csúcsára. Kérjük Isten szent lelkét ne csak az énekben, hanem most is a magunk csendes imádságában, hogy ne engedje el a mi kezünket, amikor ezt az igét halljuk, ne engedje el a szívünket, amikor azt befogadjuk, és ne engedje el az életünket, amikor azt majd igyekszünk megcselekedni, hanem vezessen most is ő bennünket az ige megértésében. A mai napon is három dolgot nézzünk meg, testvérek, az ige alapján. Az első az, hogy miért is ilyen félelmetes ez a beszélgetés, a második az, hogy miért bátorító ez a beszélgetés, és a harmadik pedig, hogy hogyan lehetséges ezt az óriási különbséget Isten és ember között valamiképpen áthidalni, leküzdeni. Az első tehát, hogy miért félelmetes ez az ige szakasz. Első hallásra talán azt mondanánk, hogy azért, mert benne van az ördög, szerepel benne az ördög, nem is egyszer említésre kerül az ördög maga. Azt gondolom, testvérek, hogy bár igaz lenne, hogy akkor megijedünk, hogyha valahol emlegetik az ördögöt, vagy félünk és nem megyünk közel, bár csak tartanánk annyira az ördögtől, hogy komolyan vesszük az ő hatalmát is, hogy ahol megsejtjük az ő jelenlétét, ahol észrevesszük mondjuk az ő munkáját, akkor onnan egészen egyszerűen kifordulunk, kihátrálunk. Onnan jobb, vagy legalábbis jobb lenne tisztes távolságot tartani, oda nem menni. Ehelyett az a helyzet, hogy bizony az ember sokszor cimborál az ördöggel, kacérkodik vele, és kísérti mindezáltal az Isten. Nem veszi komolyan a sátánnak a jelenlétét, nem gondolja, hogy veszélyt jelenthet a számára az. Minden bizonnyal tudjuk, testvérek, hogy most van a házasság hete. Ennek kapcsán hadd mondjam el, testvérek, hogy miért is olyan fontos beszélni a házasságról is, miért is olyan fontos védeni azt, amit az Isten ajándékba adott az ember számára, az egyetlen dolgot, amit az Édenkertből magával hozhatott az ember. Azért fontos beszélni erről, testvérek, mert a házasság volt már az akkor is az első támadási pont az ember életében, amit az ördög előszeretettel célba vett. Ádám és Éva, az ő kettejük kapcsolata. Oda férkőzött be, közéjük férkőzött, furakodott be az ördög a kígyó formájában. És azt gondolom, hogy tudjuk mindannyian, hogy mennyire érzékeny pontja ez ma is az életünknek. Minden másról szívesebben beszél az ember, a házas ember, csak a házasságáról ne kelljen. Arról ne kelljen őszintén, talán még a házastárs előtt sem beszélnie. Akkor és ott az Édenkertben az ördög szétzilálta, széttörte Ádám és Éva házasságát, és széttörte ezzel együtt, igaz, az ők és az Isten között levő kapcsolatot. Csak is az Isten kegyelme volt az, testvérek, hogy abból az összetört házasságból végül is mégsem lett válás. És ma pedig, amikor az összetörtség lett már szinte normálisnak tekinthető, az ördög tovább csűri, csavarja a szavakat, a gondolatokat, a szálakat, az érzelmeket, az embereket, Ha valaki pedig erre az eredetire akar tekinteni és erre akar mutatni, így mint Istentől adott ajándékképpen, azt rögtön megbélyegzik, és azt rögtön kirekesztőnek tartják. És igazából, testvérek, tényleg nem az ördög emlegetésétől lesz félelmetes ez a beszélgetés, hanem attól, hogy az emberek az igazságra, Krisztusra így reagálnak. Jézus felteszi korábban a kérdést a zsidók számára, ha az igazságot mondom nektek, miért nem hisztek nekem? És erre nem az volt az embereknek a válasza, hogy hát ja tényleg, ha ez az igazat mondja, akkor jó lenne, jobb lenne hinnünk neki. De még csak nem is az volt a válaszuk, hogy hát ácsi bácsi, vizsgáljuk meg, hogy neked van igazad, vagy nekünk van igazunk. Jézus mindig készséggel áll oda bármilyen vizsgáló bizottság elé, hogy meggyőződjön az ember, hogy kinek van igaza, az Istennek, vagy az embernek. De egészen megdöbbentést, ettől félelmetes, azt gondolom ez az ige szakasz, hogy azoknak az embereknek a válasza az igazságra, Krisztusra az, ördög van benned. Talán nem te magad vagy az ördög, ezt nem mondják ki, de szinte meggyőződnek, hogy ha ilyeneket mondasz, akkor benned ördög van. És ez az indulat, ami bennük ott van, ez kész lett volna arra, hogy tettekben megmutatkozzon, már fogják a követ a végén, és csak éppen, hogy nem dobják hozzá, mert Jézus eltűnik a szemük elől, elrejtőzik előlük. Az igazság miatt készek lettek volna megkövezni az Úr Jézust. Tudjuk, kicsivel később, nem kövekkel, hanem a keresztfával, de valóban Krisztus ellen fordultak az indulatukban. Testvérek, azt gondolom, hogy az ember, a keresztény ember, aki ragaszkodik, és aki ragaszkodni fog az Isten Krisztusban megjelent igazságához, az a legtöbb emberből hasonló reakciókat vált ki és fog kiváltani. És persze itt a történetben jönnek a zsidók a történelmükkel, meg Ábrahámmal, meg a prófétákkal, miközben nem értik és nem is akarják elfogadni, hogy mind Ábrahám, mind az összes próféta egész életükben a megváltóra vártak. Arra a megváltóra, aki most ott áll előttük, aki Krisztusban testet öltve ott van előttük. Bizony, testvérek, tényleg félelmetes azt látni, hogy ez minden időben így volt, és ma sincs ez másképpen. A Krisztusban megkapott, megismert és megélt igazság ma is az ördög legnagyobb ellensége. Ha kimondod, akkor bántani fog, akkor támadni fog. Mert ha te ismered az igazságot, mondja Jézus, akkor ez az igazság téged szabaddá tesz. Na ezt nem akarja az ördög, hogy szabadok legyünk. De azt is mondjuk, testvérek, hogy nem csak félelmet keltő ez az ige szakasz, hanem bátorító is ugyanakkor. És az első, ami bátoríthat bennünket, az az, hogy Jézussal lehet beszélni erről is. Vele mindenről lehet beszélni. Nincs az a begyepesedett és nincs az az elutasító látásmód, amire Jézus ugyanúgy válaszolna. És nincs az az elutasító, Istennel szembe menő emberi élet, amivel az Isten ne állna szóba, és ne beszélne vele. Lám még akkor sem fordul el tőlük, sem haragosan, sem sértődötten, amikor azt mondják neki, hogy hát benned az ördög van. Milyenkor már minden bizonnyal réges-régen messze lettünk volna, vagy, amit szoktunk tenni, hogy ugyanazt vissza kiabáljuk a másikra. Azt gondolom, hogy jó, ha ezt mi is megegyezzük, testvérek, amit magunk számára. Lehet, hogy szavakkal, vagy lehet, hogy más mindennel fognak bennünket támadni az igazság miatt, de a megoldás nem az, hogy csípőből visszatüzelünk rájuk. Nem az, hogy a saját fegyvereikkel mi is felveszünk a harcot, vagy azt ellenük fordítjuk. Az egyetlen megoldás az lesz, mindig az lesz, ha ragaszkodunk a Krisztusban nyert igazsághoz, ha ragaszkodunk Istennek az igéhez. Nem biztos, testvérek, hogy meg fogja őket győzni a mi igéhez való ragaszkodásunk, és nem biztos, hogy emiatt majd alább hagy a támadás, a bántás a részükről. De az biztos, mert ezt ígéri az Úr Jézus, hogy az ige megtart bennünket. Erről szól Jézus ígérete, bizony-bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. És ez a két rövid kis szó, bizony-bizony ott az elején, úgy hangzik az eredeti nyelven, aki néhány hete itt volt állítottam, vagy visszahallgatta, az lehet, hogy már tudja, ámen, ámen. Mi is használjuk ezt a rövid kis szót, egy-egy imádságnak a végén, vagy éppenséggel az áldás lezárásaképpen, vagy akkor, amikor valamit nagyon igaznak tartunk, amit a másik ember mond, és mondjuk gyülekezeti közösségben vagyunk, akkor rá szoktuk mondani, ámen, ez úgy van. Mert ezt jelenti, ez egy ilyen helyeslő, biztató, bátorító kifejezés. De nézzük meg, hogy Jézus most sem a végén használja, nem utólag mondja rá erre a dologra, hogy akkor ez igaz lesz, amit mondok. Nem utólag, hanem előre már. Előre bocsátja az igazságot, mondom. Úgy van, amint én kijelentem. Amit én mondok, az valóra válik. Mint ahogyan a teremtésben az Isten szava valóra vált. Amit mondott, az mind meglett. Mert Jézus nem utólag fog korrigálni a dolgokon, nem utólag finomít majd rajta, hogy azok nézzenek már ki valahogyan, nem fogja szépíteni meg, kozmatikázni az eredményt, az életünk eredményét, hanem előre azt mondja rólad és rólam, hogy aki az igazsághoz ragaszkodik, ha te megtartod az igémet, akkor nem látsz halált soha. Az megment téged mindentől, még a haláltól is. Megtartani Istennek az igéit, testvérek, ez azt jelenti, hogy minden erőmmel belekapaszkodom. Nem azt jelenti, hogy én vigyázok rá, nem fogunk tudni rá vigyázni, hanem azt jelenti, hogy minden erőmmel belekapaszkodom, mert tudom, hogy ez tart meg engem. Nem csak félig, és nem csak vasárnap kapaszkodom bele, hanem Isten igével való folyamatos és szoros kapcsolat az, amire mindannyiunknak szükségünk van. És különösen is bátorító számunkra, bátorító lehet ez, ami számunkra, testvérek, hogy az Úr Jézus nem egyszerűen a támadások elleni védelemként adja az ő igéjét, ami számunkra. Nem félrevon bennünket a világ zajától, hogy jaj, vigyázz már magadra, nehogy aztán itt megsértsenek téged. Sőt, éppen az az akarata, hogy az övéi ragyogjanak ebben a világban, mint a csillagok. Éppen az az akarat, hogy menjünk és hirdessük. Azt mondja egy helyen az Úr Jézus, hogy elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Ilyen ez a világ. Jó, hogyha ezt látjuk. De azt gondolom, hogy a védelemnél is többet ígér az Úr Jézus, amikor azt mondja, aki megtartja az én igémet, az nem lát soha halált. Ezzel azt üzeni mindannyiunk számára az Úr Jézus, hogy az embernek nem csak a jelene van biztosítva valahogyan, nem csak valamiféle védelmet kap itt ebben az életben, hanem a jövője is. Mégpedig az örökkévalóság, amely a legtöbb ember számára éppen lezárul a halállal, a keresztény ember számára akkor indul el. És éppen sajnos azt kell mondjuk, hogy pontosan a világ azért nem látja ezt, mert ő csak a halálig lát. Éppen a halál miatt nem látható számára az örök élet. Testvérek, Jézus nem egyszerűen el akarja venni a halál félelmünket, vagy bármilyen más félelmünket, a ránk váró megpróbáltatások miatti félelmünket, hanem bátorítani akar bennünket arra, hogy mégis hirdessük az ő üzenetét. Mégis hirdessük az ő nagy tetteit és az ő megmentő akaratát. Mert bár valóban, és ez a harmadik dolog, valóban óriási a távolság Isten és az ember között. Ez látszik a Jézussal való vitatkozásban. Az vitatkozóknak a földhöz ragadtságán mennyire nem tudják elengedni ezt a földet, meghalt Ábrahám, meghaltak a proféták, mi ehhez a földhöz vagyunk kötve, a halál az bennünket ide láncol. Jézus pedig micsoda magasságokban, milyen különleges kapcsolatban van a mennyei atyával, a kettő látszólag ebben a beszélgetésben kibékíthetetlen ellentétben van egymással. Összeköthetetlen. Elérhetetlen az ember számára az Isten közelsége. Még Ábrahám sem, meg a próféták közül egy sem jelenthetik a kapcsot, az összekötő hidat. Nem képesek áthidalni ezt a távolságot, amit csak az Isten fia, és csak ott a Golgotai kereszten tehetett meg. És most Jézus csak annyit mond, és ezt nagyon sokszor mondja a különböző helyzetekben, a János evangéliumában. Annyit mond, én vagyok. Én itt vagyok. Közted és az Isten között. Itt vagyok, jelen vagyok a te életedben. Kapaszkodj hát belém. Fogd az én kezem. Tartsd kezedben, tartsd a szívedben az igémet. És nem látsz halált, hanem örök életet. Amen. Fennállva énekszóval feleljünk az igére. Énekeljük a kivetítőről az éneket. Krisztus győztesekké tett minket.
Thank you.
esedjünk az imádságra. Olyan diadalittasan hangzik ez az ének, Urunk, hogy Krisztus győztesekké tett minket, de ha szétnézünk magunkon, akkor jó kérdés, hogy vajon győztes sereget látunk-e, és még jobb kérdés, hogy te vajon győztes sereget látsz-e bennünk. Köszönjük neked, hogy mégsem hazugság ez a győzelem, bár ez a világ a zavarában és az ördög hatalmában oly sokszor mond ellent az igazságnak. Köszönjük, hogy a te oldaladon állva az igazság oldalán lehetünk. Ne engedd ezt elfelejtenünk. Ne engedd elfelejteni akkor, amikor érezzük a támadást, amikor érezzük azt, hogy minden oldalról szorongatnak bennünket, de mégsem szorítanak be, mert te ott vagy velünk. A legfontosabb üzeneted, én vagyok, itt vagyok. Segíts, hogy ezt magunkkal vihessük a mindennapokba. Azt a jelenlétet, amit jó nekünk megtapasztalni, amikor a te igéd mellett vagyunk, amit jó nekünk átélni a templomi gyülekezeti közösségben, amit jó megtapasztalni akkor, amikor otthon a csendünkben hallgatjuk az igét, vagy elővesszük a te szavadat. Engedd ezt a biztonságot, ezt a félelemmentes életet megtapasztalnunk a mindennapok megpróbáltatásai, kihívásai közepette. Engedd ezt megtapasztalni a házasságukban, szülő és gyermekek közötti kapcsolatban. Engedd megtapasztalni és győzedelmre vinni iskolai közösségekben. Engedd megtapasztalni a munkahelyen, ahol talán egyedül vagyunk azzal a hittel, egyedül vagyunk Krisztusunkkal. Kérünk, Urunk, hogy állj mellettünk minden időben. Ne engedd győzni a félelmet, és ne engedj teret a zavarnak az életünkben, a szívünkben, a hitünkben. Történjen bármi ebben a világban, baj, betegség, az ördögnek trükkjei, hamissága. Urunk, állítsd a te népedet a helyére, hogy ragaszkodni tudjunk szívünkkel, lelkünkkel, minden erőnkkel, teljes elménkkel ragaszkodni tudjunk Krisztushoz. Tudjuk, Urunk, hogy nehéz időket éltünk már meg, talán csak reméljük, hogy nem lesz nehezebb, de valahol tudjuk, hiszen az igéd is szól erről, hogy egyre inkább kapaszkodnunk kell beléd és egymásba. Tarts meg hát bennünket, Urunk, a hitünkben. Védd a te népedet, nyájadat is, adj bátor szíveket a bizonyságtételre. Engedd meg, hogy akár a gyülekezet közösségében, akár az újságnak a lapjain, akár az interneten, akár pedig valahol élőben, a munkahelyen, iskolában, az utcán, de erőt kapjunk és bizonyságot tegyünk. Különösen is kérjük ezt, Urunk, hogy tudjunk erővel szólni a gyászolókhoz, akik emlékeznek ezekben a napokban, vagy éppen azokhoz, akiknek friss gyászuk van. Kérünk, Urunk, azért, hogy tudjunk erővel szólni, imádkozni és cselekedni a beteg ágyon fekvőkért, a körülöttük ott szolgálatot teljesítőkért. Addunk, hogy tudjunk szolgálatot teljesíteni és bizonyságot tenni népünk vezetőiért, a döntéshozókért. Áld meg, Urunk, a mi szolgálatunkat itt a mi otthonunkban, és a te népednek szerte ott, ahol valóban kisebb-nagyobb csillagokként, de bennünket helyezel el, hogy a te világosságod ma is ragyogjon az emberek között, lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Imádkozzunk közösen az Úr Jézustól tanult imádságnak a szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Készüljünk az áldás vételre, 393. dicséretünket énekeljük el, mind a két versét, első verse így kezdődik, ne csüggedj el kicsiny sereg. Fogadjuk Istennek az áldását. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben mindenkor hálaadással tárjátok Isten elé kéréseiteket, és az Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, most és mindörökké. Amen. Áldás, békesség.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk. A Ramocsaházi Református templomból igét hirdetett Nagy Péter, a gyülekezet lelkipásztora. A felvétel február 7-én készült.
Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a Rádió Hullámhosszán. Az Európa Rádió Református hitéleti műsorát hallották.